Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Ézsaiás proféciájának szavával. Immánuel, velünk az Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áld a szívünk téged a templom csendjéért. Köszönjük neked a hóesést, amely igéden keresztül arra emlékeztet, hogy ahogyan a hó lehull az égből, és megöntözi a földet, így van a te igéd is, amely megérkezhet hozzánk, és elvégzi azt, amiért elküldötted. Légy áldott, hogy készülhetünk az ünnepre, hogy együtt lehetünk veled, hogy magadhoz engedsz bennünket. Légy áldott, hogy nem mondtál le erről a sötétben élő világról. Köszönjük, hogy meggyújtottad a világosságodat, és beleragyogtál az életünkbe, a szívünkbe. És köszönjük, hogy most is meggyújtod a világosságodat, igéd világosságát. Kérjük, hogy nyisd meg a szívünket. Kérjük, légy bennünket alkalmassá a megértésre, a befogadásra. Kérünk téged, hogy tapasztaltasd meg velünk a te csodálatos személyedet, lényedet, jelenlétedet. És kérjük, hogy tedd személyessé, egészen személyessé mindazt, amit üzensz ma nekünk. Hogy azáltal dicsőíthessünk téged, áldhassunk és magasztalhassunk téged. Köszönjük, hogy az értünk földre jött, megszületett, keresztet szenvedett, feltámadott, mennybe ment Úr, az Úr Jézus drága nevében meghallgatsz bennünket, és lelkeddel támogatsz. Légy érette áldott. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét két helyről olvasom ezen a mai estén, amely a karácsonyi előkészületünk első közös estéje itt Isten hajlékában. A Máté írása szerinti örömhír evangélium első fejezetéből, a 18. verstől a 25. versig terjedő szakaszból, és Ézsaiás próféta könyvének 7. fejezetéből, a 14. versből. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. És az Ézsaiási ige így szól: ezért áld jelet néktek az Úr maga, íme a szűz fogam méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek, ami azt jelenti velünk az Isten. Szeretett testvérek, nagy öröm van a szívemben, hogy együtt lehetünk ezen a mai estén, és reménységem szerint az előttünk lévő estéken, mert ezek az esték és maga az ünneple való készülés is azt gondolom különös próbája annak, hogy mi is van a szívünkben, hogy mit is keresünk. Az Úr Jézus azt mondta a hegyi beszédben, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Milyen kincseink vannak? Miből adunk tovább? Nagy kérdése ez ennek az ünnepkörnek is, a karácsonynak. Hadd mondjam most így, talán furcsán hangzik, de mégis kifejező, a pénztárcánkon keresztül, a pénztárcánkból szeretnénk adni, vagy a Szentírás kincseiből, azoknak, akik szeretnek, akik szeretetre szorulnak. Arra tanít bennünket az üres pénztárcánk, a majdhogy nem üres pénztárcánk, és már csak ezért is jó, ha így van ez, hogy ne ebben keressünk. Ne ebbe keressünk kincset. Ne ebbe keressünk elsősorban értéket. Mert az üres pénztárca arra tanít, hogy keressük azt a kincset, azt a maradandó értéket, amit Isten kínál, ad nekünk. Ahogyan a Zsoltáros vallja, nagy nyereség, nagy kincs az Isten igéje, az Isten beszéde, a Szentírás. Ebben a drága kincsben, kincstárban, kincses tárban, ebben kutass, ebben keres. És olyan kincsekre lelsz, amelyek kifogyhatatlan, elavulhatatlan, elvehetetlen értékek. Ezért is ajánlom szeretettel, hogy ne az üzleteket látogasd, hanem inkább az Úrházát, amikor karácsonyra készülsz. Itt keres ajándékot, és a kinyitott Bibliádban a te szeretteid számára. És ha az Isten országát keresed először, akkor hiszem, Jézus szavai megállnak az életedben, akkor ráadásul a szükségeid is betöltetnek majd. Ezeken az estéken úgy készülhetünk az ünnepre, hogy Jézus Krisztusban, a Jézus Krisztusban beteljesedő proféciákra figyelünk. Eszembe jutott ez a kép is, mert többet kell foglalkozni manapság iskola fenntartóként a magyar államkincstár dolgaival, néha úgy tűnik, mint a mennyei államkincstár dolgaival, de hogy mondjam, hogy amiből merítünk, ez nem a magyar államkincstár fogyatkozó vagyona, hanem a mennyei államkincstár kiapadhatatlan forrása. És rögtön az elején szeretném azt megvallani, hogy ez a felismerés milyen lelki haszonnal jár. Segíti azt a lelki térlátást, hadd mondjam most így, amire Pál apostol imádsága is vezet, amiért Pál is imádkozott a gyülekezetre nézve. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt. Mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Pál apostol ebben az imádságában a lelki tér látásról beszél. Ezért imádkozik. És ahogyan testvérek, szükségünk van a fizikai világban a háromdimenziós érzékelésre, látásra, még inkább a lelki élet területén. Tudom, hogy milyen nehéz és milyen veszélyes is, ha a térlátásunk korlátozódik fizikai értelemben. igen nehéz és veszélyes is lehet. De hogy mondjam most így, hogy azt tapasztalom, testvérek, hogy a lelki térlátásunk egysíkúsága talán még nagyobb veszély. Néha nagyon egysíkúan látunk, és éppen ezért nagyon egysíkúan vallunk is meg dolgokat, arról a csodálatos világról, amelyben Isten feltárja önmagát számunkra. Pál apostol éppen ezért vall arról, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. Nagyon sokszor az Ószövetség valahogy háttérbe szorul, miközben mindaz, ami az Újszövetségben történik, az Ószövetség felől érthető, az Ószövetség az alapja, gyökere annak, ami az Újszövetségben beteljesedik. És hogy készültem, és ez a lelki térlátás elém került a lélek által, eszembe jutott az, hogy a mai fiatalok, a mai, talán még mondhatom, gyermekek nyelvén is van egy szinte szlogen, egy kifejezés, amit nagyon gyakran használnak. Ez a 3D. Vannak, akik ezt tudják, hogy mit jelent. Ugye ez a háromdimenziós, legtöbbször a háromdimenziós animációkra utal, ami azt jelenti, hogy ma már készítenek olyan filmeket, amelyeket ilyen 3D-s technikával készítenek el, jár hozzá egy 3D-s szemüveg, és lehet ezen keresztül térlátásban látni azt, ami egyébként sík felületre vetítetett. De van már ilyen telefon, meg vannak ilyen 3D-s játékok. Egy szóval a fiatalok körében ez a kifejezés egészen jól ismert. Nem olyan régen egyébként családunkkal, mi magunk is járva, megdöbbenve az állatkertben láttunk egy ilyen mozi vetítést, mert ott van egy ilyen bemutató, odaadták a szemüvegeket, és ilyen állatokról szóló animációt mutattak be, ilyen 3D-s filmet. Emlékszem, hogy a gyerekek egy-egy pillanatban le is vették a szemüveget, mert úgy érezték, hogy az az állat, ami jön feléjük, rájuk fog lépni. Na hát ez az a technika és az embernek az a hatásvadász gondolkodása, amit ilyen módon megjelenít. De hadd mondjam most így, lelkileg, ha közelebb kerülünk a mi Urunkhoz, ha a lelki térlátásunkban, talán ezt is használhatom, van ilyen szemüvegünk, a Szentírás adja számunkra ezt a lélek által, akkor nem félnünk kell, hanem tulajdonképpen egyre inkább lenyűgöz bennünket az a személy, aki a mi Urunk, a mi Istenünk. Lenyűgöz, és amit látunk, félelmesen megrendítő és csodálatos. Ezért vallom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy ez a több dimenziós, háromdimenziós lelki látás a miénk legyen. És azt hozta elém Isten lelke, hogy az ószövetségi proféciák felismerése, az abból kapottak, igenis ezt a látást segítik, ennek a látásnak a kibomlásához vezetnek. És három síkon is gazdagítanak bennünket, szeretném ezt most idehozni, ami Isten előtt világossá vált számra. Egyrészt segít a mi Urunk megismerésében. Teljesebb megismerése, az Úr teljesebb megismerése, az örök élet titka. Jézus maga azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez a magasság dimenziója. Tulajdonképpen felemel bennünket. Közelebb von ő hozzá. Az ószövetségi proféciákat is látjuk, és azok beteljesedésére vezet bennünket. Ez az ő jobb megismeréséhez vezet. Teljesebb megismerését tárja elénk. Másrészt segít a benne való meggyökerezésben is minket. Ez a megtartatásnak a csodálatos ajándéka. Azt olvassuk a Kolossi levélben. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Hadd mondjam így, ez a mélység dimenziója. Egyre mélyebben meggyökerezni ő benne, és tudjuk jól, egy növénynek, egy fának, minél mélyebben vannak a gyökerei, annál szilárdabb, annál erősebb az ellenálló képessége, annál inkább kiállja a viharokat is, ami hitünk is amikor az ószövetségi proféciákat látjuk, azok csodáiba belemerülünk, egyre mélyebben meggyökeresztetnek bennünket Jézus Krisztusban, megerősítenek bennünket, a viharokban is álhatatossá tesznek minket. És harmadrészt segít bennünket az ószövetségi proféciák felismerése a róla szóló bizonyságtételben is. Ez a tanúságtételnek a felelőssége és a lehetősége. Azt mondja Jézus, hogy amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ez a szélesség dimenziója. Hogy tudnélik, bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról. Segít ebben a küldetésben, amely minnyájunk küldetése ebben a világban. Hogy gazdagabb legyen, hogy pontosabb legyen a mi bizonyságtételünk Jézus Krisztusról. Hiszen minél teljesebben ismerjük őt, minél inkább meggyökerezünk ő benne, annál pontosabban tudunk bizonyságot tenni róla. Felfelé, lefelé és kifelé fordít bennünket. Ez most az a kép, amit idehozok elétek, ez az a lelki térlátás, dimenzió, rendszer, amiben bennünket az ószövetségi proféciák segítenek. És most arra pillantunk egy kicsit, hogy mit is jelentenek, illetve milyen módon jelennek meg ezek a szentírásban, néhány adatot hagy hozzak ehhez, bizonyára elgondolkoztatóak lesznek. Többféle kutató feltárása után természetszerűleg, hogy ebben hangsúlybeli, vagy talán számbeli némely különbség mégis tehető, de nagyságrendjében megdöbbentőek azok a számok, amelyek elén kerülnek abban a tekintetben, hogy mit is jelentenek a proféciák és a profétai beteljesedések a Szentírásban. Az Ószövetségben egyes kutatók szerint több mint 300 különböző profécia teljesedett be Jézus Krisztusban. Tehát az Ószövetség 300 fölötti proféciája beteljesedett Jézus Krisztus személyében. Származásában, születésében, eljövetelében, szolgálatában, munkájában. Mondhatnám, egy évre szóló naponkénti program lehetne ennek a felfedezése. Az Új Szövetségben mintegy 933 különböző ószövetségi utalást találunk. Rengeteg sok ez. Ha most versekre is lebontanám, hogy hány vers ez, akkor ezek még nagyobb számot adnának. 933 különböző utalás. És ami talán még megdöbbentőbb, és egyben izgalmat keltő is, hogy ezeknek az Ószövetségben szereplő proféciáknak egyébként már a 70%-a beteljesedett. Az összes proféciának, nem csak a Jézus Krisztusra vonatkozóaknak, de alapvetően őrá vonatkozó proféciáknak több mint a 70%-a beteljesedett. Láthatóan már az Új Szövetség idejében mintegy 30% az, amely még beteljesedésre vár. Úgy fogalmazódott meg a szívemben, testvérek, hogy ez egy életre szóló felfedezés lehetősége számunkra. A tanulmányozásnak egy csodálatos világa ez. Ha csak ezzel foglalkoznánk, akkor mérhetetlen hosszú idő és sokféle ajándék adatna nekünk. Mert a Biblia csodálatos módon tárja fel azt, amit Isten eltervezett, amit kijelentett, és amelyet a kijelentés alapján elvégzett és beteljesített. A 20. század egyik híres könyve, Alex Haley Gyökerek című regénye, amelyet 1976-ban jelentetett meg az író. A könyvben egy fekete bőrű amerikai ember keresi, tulajdonképpen kutatja a származását, és végül Afrikában egy kis faluban köt ki. A 35 évnél idősebb jelenlévő testvérek emlékezhetnek arra, hogy mit jelentett ez a 80-as évek elején itt Magyarországon, Kunta Kinte neve, biztos vagyok benne, hogy nem csak én emlékszem rá, a filmet, egy 12 részes televíziós sorozatot 1977-ben készítettek el Amerikában, és 80-as évek elején levetítették itt nálunk is. A gyökerek, ennek a regénynek a hatása azonnali és elemi erejű volt. Megdöbbentő dolgokat lehet ezzel kapcsolatban tudni. Vezette ott, amikor megjelent a sikerlistát 57-en át, maga a regény. Egy évre rá már elkészítették ezt a sorozatot, 12 részből álló sorozatot. És ami nagyon megdöbbentő statisztika, vagy kimutatás ezzel kapcsolatban, hogy amíg vetítették ezt a sorozatot estéről estére, meghatározott hetenkénti beosztásban, vagy ahogyan történt ez, az USA 50 államában kimutathatóan szinte az alvilág felfüggesztette a bűnözést ezeken az órákon. Ez azt jelenti, nagyon egyszerűen lebontva, még a bűnözők is a televízió előtt ültek, és nézték ezt a műsort. Azt is egyértelműen kimutatták, hogy ez idő alatt még a háztartási, meg a közlekedési balesetek is szinte nullára redukálódtak, vagyis nem közlekedtek az emberek. Nem foglalkoztak mással a háztartásukban. De rögtön lehet legyinteni, és lehet mondani, hogy hát ezek amerikai adatok, és az Amerikáról szóló értékek. Én is úgy gondolom, hogy sok ilyen szenzáció hajhászás van, sok-sok ilyen dolog mögött. Egy azonban a tény, és így volt, elgondolkoztató. Természetesen az is, hogy Magyarországon ezt hogy és miként nézték, akik nézték, néztük, akik néztük. De azon gondolkoztam el, testvérek, hogy ez a bizonyos genealógiai kutatás, ez a származástani kutatás milyen hatást gyakorolt emberekre. És természetesen annak a társadalomnak sok minden részét felbújdította ezt, hiszen egy ilyen afroamerikai ember keresi az igazi gyökereit. És azon gondolkoztam el, és ez a meggyőződésem, testvérek, hogy nekünk, keresztényeknek, nekünk is bizony behatóbban kellene tanulmányoznunk a gyökereinket. Behatóbban kellene visszamennünk oda, ahonnan igazán gyökerezik a mi identitásunk, a mi azonosságunk, önazonosságunk, a keresztény voltunk. Visszamenni az Ószövetség világába, ami ugyancsak visszavezet bennünket egy messzi földre, egy idegen területre, és visszamenni az Új Szövetség világába, és ott is keresni a gyökereinket, amelyek máig életet munkáló fát tartanak, gyümölcsöznek. Szükségünk lenne sokkal inkább erre a kutatásra, mint sok egyébre. Nem azt mondom, hogy nem kell előre tekintenünk. De ha meggyökereznénk, és a gyökereinkkel tisztában lennénk, sok mindent másként láthatnánk. És azt is látnunk kell, testvérek, ez is a meggyőződésemhez tartozik, hogy ennek a jelentősége, hogy tudnillik megtaláljuk így a lelki gyökereinket, és ilyen értelemben az ószövetségi proféciákban, a Jézus Krisztusra szóló, a Jézus Krisztusról szóló proféciákban is megtaláljuk a gyökereinket. Ennek nagyobb jelentősége van annál, mint ami lelki önmagunk számára elnyerhető haszon. Ennek, testvérek, vallom, hogy hitvédelmi jelentősége is van. Hitvédelmi jelentősége. Mert olyan korban élünk, testvérek, ma, ahol doktorátussal rendelkező teológusok is nyilatkoznak úgy, hogy az Új Szövetség írói mesterségesen építettek hidakat az Ószövetség felé. Hadd idézzek most egy ilyen teológust. Azt írja, az Új Szövetség írói az Ószövetséget úgy olvasták, mint egy állandóan a Krisztusban tapasztalt megváltásra utaló könyvet. Ez az első megállapítása. Hogy az első keresztények így olvasták, sőt, az Új Szövetség írói így olvasták az Ószövetséget. Így folytatja, azonban nem szükséges szerinte, azonban túl jó írás magyarázónak lenni ahhoz, hogy meglássuk, hogy az ilyen hidak az egyik testamentumtól a másikhoz kivétel nélkül mesterségesek. És nem győzik meg azokat, akik racionálisan gondolkodnak. Ugyanígy kinyilvánítja azt is, hogy a szűztől való születés például és a Szent Háromság tona megkérdőjelezhető megvilágításba helyeződött a kritikai biblia tanulmányok következtében. Fenntartják az így gondolkodók, hogy ezek a kérdések tisztázódtak az utóbbi 200 év alatt, és hogy ezek az állandó és nemzetközileg általánosan jóváhagyott kutatás közös eredményei. Azért hozom ezt a példát, mert igenis tudnunk kell arról, hogy tudományosan gondolkodók, vagy legalábbis magukat alapvetően tudományosan gondolkodónak vallók, vélők, ezt is így is vallják. A kérdés csak az, hogy az szerintük általánosan elfogadott tanulmányok, jóváhagyott kutatás közös eredményeit vajon Isten jóváhagyja-e? Vajon Istennek mi a véleménye erről? Én hiszem, hogy bennünket Isten lelke arról győz meg, afelől győz meg, amit maga Jézus Krisztus tárt fel az Emmausba tartó csüggett tanítványoknak. Így szólította meg őket. És így szólít meg ma is mindenkit. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e szenvedni, elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Igen, Jézus Krisztus maga tárta fel a proféciák beteljesedését. Maga tárta fel mindazt, ami ő benne az ószövetségi proféciákból beteljesedett. Mert testvérek, a profécia alaptermészete vagy célja a Jézus Krisztusról szóló bizonságtétel és az ő megdicsőítése. Ezért irattak. Ezért ihlette Isten a prófétákat, akik nem emberi akaratból szóltak, hanem Istentől ihletve, Istentől indítatva írták, szólták a proféciát. És az élő feltámadott Jézus Krisztus, aki ott találkozott az emmausi tanítványokkal, betért a tanítványok közé, a többi tanítványhoz is, és őket megszólítva erre mutatott rá, ezt tette felismerhetővé számukra is. Ezt mondtam nektek, szólította meg őket, amikor veletek voltam, még veletek voltam, be kell teljesednie mindazoknak, mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárukban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztus az, aki ma is az ő lelke által megnyitja az értelmünket, hogy értsük az írásokat. Hogy az ószövetségi proféciák világossá váljanak számunkra. Hogy megerősítsék bennünk azt a csodálatos kijelentést, tervet, véghezvitelt, akaratot, amelyben Isten az ő üdvözítő tettét végbevitte. Igen, ő nyitja meg az értelmünket. És olyan fontos, ahogyan Jézus Krisztus mindig erre utal, ami megvan írva. És úgy eszembe jutott az is, hogy amikor a kísértővel szembeni diadalt aratja Jézus Krisztus, emlékszünk ott a pusztában a szolgálata elején, mindig ezzel a csodálatos pajzsal, az ige pajzsával védi vissza a támadást. Mert megvan írva. Ami megvan írva, annak a valóság, annak a beteljesedése védelem és a győzelem biztos záloga. Ami megvan írva. A Szentlélek által Jézus Krisztus ma is feltárja nekünk az írásokat, hogy értsük. És a célja az, testvérek, hogy mi tanúi legyünk egy ellenséges világban. Egy olyan világban, ahol Jézus Krisztus elhomályosítják. Ahol a személye nem lett azzá és nem az, aki valóban. Vagy akivel szemben ok nélkül gyűlöletet gyakorolnak. Nekünk tanúnak kell lennünk személyesen és a gyülekezeti életünkkel egyaránt. A Jelenések könyvében az angyal, amikor megszólítja Jánost a Pátmos szigetén, akkor ezt mondja neki, a Jézusról való bizonságtétel a prófétaság lelke. A Jézusról szóló bizonságtétel a prófétaság lelke. Ma is a mellette való bizonságtétel a prófétaság lelke. És ez alkotja, testvérek, az egyesítő összeköttetést az Ó és az Új Szövetség között és a ma népe között. Hogy a Jézusról való bizonságtétel a prófétaság lelke. A próféták az Ószövetségben. Az Istentől ihletettek az Új Szövetségben, és a ma élők is, annak a léleknek a részesei, aki, amely Jézus Krisztusról tesz bizonságot. Nekünk is ez a feladatunk, testvérek, hogy hívő emberekként, és az egyház együtt Jézus Krisztus mellett tanúskodjon. A hitetlen világ előtt. A hitetlenül karácsonyt ünneplő világ előtt. Hogy tanúskodjunk Jézus Krisztusról, Isten egyszülött fiáról. Mert az atya is mellette tanúskodik, amikor lelke által ihlette a prófétákat, és a proféciák beteljesedését adta ő benne, a lélek is róla tesz bizonyságot, és nekünk is, az Isten lelkétől vezérelt embereknek is ez a mi feladatunk. Régen is ezt tette a lélek által. A Krisztus bennük lévő lelke előre bizonyságot tett a Krisztusra váló szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről, írja Péter az ő levelében. Mert a proféták Jézus Krisztusról szóltak, és ezek a proféciák a mai bizonyságtétel gyökerei, amelyek által mi is bizonyságot tehetünk róla. Az atya bizonyságot tesz a fiúról a világ előtt, a Szentlélek és a gyülekezet által. Ehhez a bizonyságtételhez tartozik a kiinduló pontként az Ószövetség a maga proféciáival. És itt vagyunk ennél az egyetlen proféciánál, ebből a nagyon sokból, ami beteljesedés Jézusban, Ézsaiás proféta proféciájánál, amelyet Máté írása szerinti evangéliumban beteljesedve látunk. Ézsaiás proféta az Ószövetség evangélistája. Miután nevezik őt ennek, Krisztus előtt 740-ben Uziá király halála után 40 éven át tevékenykedett. Egy sötétedő korszak prófétája volt ő. És ez is egy különös dolog, hogyha ezt a kort látjuk, meg az ottani viszonyokat, akkor felfedezhetjük ezen a ponton, és az Ószövetség több pontján is, és aztán az Új Szövetségben is, hogy Isten csodálatos módon a messiásról szóló ígéreteket éppen ilyenkor adta az ő népének. Sötétedő korban, korszakokban. Akkor, amikor az Istentől való elfordulás általános jelensége lett valósággá. És csodálatosan fölragyogtatta a messiásra, a szabadítóra, a felkentre szóló proféciák valóságát. Hiszen Jézus Krisztus az Isten vigasztalása minden idő kétségbe esett szívei számára. Ő az Isten kegyelmi jele, a bűnösök biztos reménysége, a hívők igazi öröme, az a fény, aki a sötétségben ülök felett felragyog. Az emberré lett Isten, prédikálja Spurgeon, az igehirdető. Igen, minden idő kétségbe esett szívei számára Jézus Krisztus Isten vigasztalása. Milyen jó ezt tudni ma is, ebben a sötétedő korban, a mi időnkben, hogy felragyogtatja Jézus Krisztusban Isten az ő csodálatos ajándékát, világosságát fölöttünk is. És Ézsaiás, ez az ószövetségi evangélista, látja ezt. Csodálatos a könyvét végigolvasni. Nagyon érdekes, hogy Ézsaiás próféta 66 fejezetben írja meg a proféciáit, beosztás szerint így van ez előttünk ma. Úgy van ez, mint a 66 könyvű Biblia. Az is nagyon érdekes, hogy valaki így próbálta a felosztást mutatni, és valóság, hogy így van a tartalmát tekintve, hogy az első 39, mint olyan az Ószövetség 39 könyve, az első 39 fejezet Isten ítélet hirdetését mondja el. Majd a második 27 fejezet, amivel teljessé lesz a 66 fejezet, Isten vigasztaló beszéde. Isten vigasztalásának könyve. Csodálatos könyv, Ézsaiás proféta könyve. Ha olvassuk, láthatjuk benne, hogy Ézsaiás olyat lát, amely mind-mind beteljesedik Jézus Krisztusban. Mert Ézsaiás látja születését Jézusnak, látja a fenségét, és ha sorolhatnám a proféciákat, de érdemes végig tanulmányozni magunknak is mindezt, látja a megaláztatását, de látja a felmagasztalásának dicsőségét is. Leírja a feltámadás reménységét, az új eget és az új földet, és az utolsó ítéletet is. Vázlatosan leírja a messiás profétai
főpapi királyi hivatását. Prófétai könyve csodálatos bizonyságtétel Jézus Krisztusról. Máté az újszövetség evangélistája visszautal erre az ószövetségi evangélistára. Amikor Jézus Krisztus születésének történetét leírja, akkor visszautal, és Ézsaiás próféta könyvének 7. fejezetéből a már olvasott bibliai szakaszt idézi. És azzal vezeti be, mindez pedig azért történt, tudnélik, hogy Mária, Isten választott edénye, a Szentlélektől fogantatva áldott állapotba került, József ugyan elbocsátaná, mégsem teszi, mert az angyal kijelenti neki Isten akaratát. Mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogamméhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. A profécia magában foglalta, testvérek, egy egyedül álló születés előrejelzését, íme a szűz fogan méhében. Magában foglalta a gyermek nemét, fiút szül, és magában foglalta a gyermek nevét is, Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. E három csodálatos előjelzés, előrejelzés Máté evangélista bizonyságtételében áll előttünk. A nyelvészet és a szövegkritika ma sokak szerint, általános állása szerint ez a profécia nem a szűztől való születés proféciája. Amit a legelén említettem, hogy vannak ilyen gondolkodók, van alapjuk annak, hogy így gondolkozzanak, de a kérdést azt gondolom sokkal komplexebben lehet megvizsgálni. Kétségtelen, testvérek, az, hogy a nemileg érintetlen külön kifejezés a héber nyelvben, és az, ami itt szerepel ebben a proféciában, az eredeti héber szövegben, elsősorban azt jelöli, hogy egy fiatal, nemileg érett nő. És ebből kiindulva, ebből a héber szóból, kifejezésből kiindulva, sokan azt mondják, hogy ez a profécia nem a szűztől való születés proféciája. Azonban, ha a Bibliát egy más szemlélet szerint vizsgáljuk, akkor ennek a lehetősége egészen nyitott és egészen valóságos. Hiszen ugyanaz a szó, ami itt szerepel, például ott szerepel az ószövetségi történetekben, ahol Ábrahám szolgája a megfelelő fiatal nőt keresi Izsák számára. Ez a szó úgy hangzik egyébként héberül, hogy Almach. Azt a fiatal Almachot keresi, aki majd a leendő felesége lesz, és meg is találja. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben nem csak egy fiatal nőről, hanem egy érintetlen nőről van szó. Mert nem valakit vett el Izsák, hanem Istentől adottan egy ajándékot kapott. De ugyanez a szó szerepel Miriam esetében is, a Mózes második könyvében. Miriam, amikor a kicsi Mózest a Mózes kosárba kiteszi ugye a Nílusba, illetve az édesanyjával, és ott természetesen Miriam, még a háznál lévő fiatal lány, nő, akinek ugyanez a kifejezése, aki megint csak egészen egyértelműen, magától értetődően szűz is. Azt azonban szem előtt kell tartanunk, hogy az ige magyarázza az igét leginkább. Az írással lehet magyarázni leginkább az írást. Vagyis, ha Isten lelke úgy ihlette Mátét, hogy az ószövetségi profécia befejesedését lássa és vallja meg, akkor bátran ráállhatunk erre, minden kételkedés nélkül. Egyébként érdekes, hogy a Septuaginta fordítói, a 70-es fordítás fordítói, vagyis a görög nyelvre fordított héber ószövetség fordítói, akik nem vádolhatók keresztény elfogultsággal, hiszen Krisztus előtt a második században végezték el a fordításukat, tehát az ószövetségi héber lefordítását görög nyelvre, és a legrégebbi kéziratokat használták, ebben az esetben is szűzként fordítják a kifejezést. Parthenosnak fordították. És ezt követően egyébként a nemzeti fordítások is, ahogyan Károli fordítása is így fordítja. Íme a szűz fogan méhében. Mert az írás magyarázza az írást. Az írás elválasztása egyik helye a másiktól, önmagában való vizsgálata lehet, hogy oda vezet, ahogyan fogalmaztam, hogy elkezdik ezt is megkérdőjelezni, vagy azt mondják, ez nem is erről szól, de mi bátran álljunk rá, és bátran valljuk meg ennek a csodálatos kijelentését, hogy a messiás. A messiás az, aki szűztől születik, a messiás az, aki fiúként megérkezik, a messiás az, akinek neve Immanuel, velünk az Isten. Igen, mert Jézus Krisztus az asszony magva, ahogyan már Mózes első könyvében a bűnesetet követően halljuk, aki Szentlélektől fogant, szűztől született, ő a messiás, a felkent, aki szabadítónak jött, hogy a kígyó fejére taposva megszabadítson a bűntől, és akiben, aki által újra velünk az Isten, Immanuel. Valóságos ember és valóságos Isten. Valóságos ember, mert Szűz Máriától született, de a Szentlélektől fogant, aki maga a velünk lévő Isten. Jel az ő személye, jel az ő születése mindenről. Merüljünk el ebben a kincsben, és tárjuk fel mások előtt is, hitvalló szívvel, ezen az ünnepen is. Ismerjük meg őt, mind jobban, gyökerezzünk meg ő benne, és tegyünk róla bizonyságot egyre átfogóbban. Legyen lelki térlátásunk, osszuk meg másokkal gazdagságunkat, és álljunk mellé tanuként. Mert tanú Ézsaiás, tanú Máté, és tanú lehet te is a lélek által. És két vagy három tanú által, egyrehangzó tanúságtétel által elegendő a bizonyságtétel, a védelem. Ne engedjük, testvérek, hogy az ünnepben elhomályosuljon, ami Urunk, Jézus Krisztus dicsősége. Készüljünk így, gazdagodjon meg így a szívünk, merüljünk el az Ószövetség proféciáiban és az újszövetségi beteljesedésben, és adjon Isten örömöt és áldást nekünk ebben, úgy legyen. Amen. És szeretett testvérek, most mielőtt elcsendesedünk, hallgassuk meg Sümegi Nóra lelkész testvéremet, testvérünket, aki arról fog bizonyságot tenni most ezen az estén és az előttünk lévő estéken is, hogy más népek között vajon hogyan, miként is készülnek vagy ünneplik a karácsonyt. Hallgassuk szeretettel.
Szeretettel köszöntöm a fasori gyülekezetnek egy kis részét, akik most együtt vagyunk ezen az estén, és Krisztus várást ünnepünk, az ő eljövetelét ünnepeljük ezen az idei adventen is. Hadd mutatkozzam be, mielőtt bármit mondani, hogy értelmet nyerjen az, amit majd mondani fogok. Sümegi Nórának hívnak, és a Biklik Bibliafordítók Egyesület tagjaként készülök bibliafordítói szolgálatra. Nem tudom, hogy a gyülekezet hallott-e már erről, illetve azt tudom, hogy Csipa Andreát ismerik, és nyilván őt, aki hallotta, azt tud arról is, hogy milyen rengeteg nyelven nincs még Biblia az emberek kezében. Közel 7000 nyelven nem létezik a Szentírás a világon. És emberek csoportját Isten lelke arra indította, hogy ez ne maradjon így, hanem a Krisztusról szóló örömhír, az ő életének és halálának és feltámadásának a bizonysága, az ott lehessen reményül sok-sok ember számára. És én egy ilyen szolgálatra készülök. Most még a felkészülés közepén tartok, részt vettem már egy felkészítésen, és aztán gyakorlati lépésként vagy időszakként 8 hónapot töltöttem el Erdélyben, egy ott zajló bibliafordítást közelről látva, és egy ottani néppel közelebbről megismerkedve. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit csalóka a cím. Ugye úgy jelent meg, hogy bizonyságtétel arra, hogy hogyan ünneplik a karácsonyt a világ különböző részein. Én magam még nem töltöttem el olyan hosszú időt egy adott kultúrában, hogy, hogy most valami kultúrantropológiai előadást tudnék tartani arról, hogy ez és ez a népcsoport milyen szokásokkal, vagy hogyan éli meg ezt az időszakot. Viszont amennyi időt már eltöltöttem ebben a szolgálatban, és most így a bizonyságtétel kapcsán újra végig gondoltam, hogy milyen tapasztalataim és milyen személyes benyomásaim vannak. És úgy most kicsit visszafelé fogok kronológiailag haladni. A mai napon szeretnék a legfrissebb élményeimről beszélni, amit a Gábor cigányok között szereztem, és amiket ezen az idei advent időszakon nekem a lélek megmutatott ezekkel az emberekkel kapcsolatban, és amit szeretnék megosztani. Szeretném azt, hogy közösen, akár imádságban hordozzuk ezt a dolgot. Nem tudom, hogy mennyire ismerjük, hogy hallottunk-e már erről a népcsoportról, a Gábor cigányokról. Ez egy nagyon-nagyon tradicionális, zárt közösségű, társadalmú népcsoport, és ugye ha azt halljuk, hogy cigányok, akkor valami nagyon homogén jut az eszünkbe, és sok-sok minden mellékes, ami erre rátapadt, de nem gondoljuk azt szerintem, ami a valóság, hogy nagyon sok kicsi népcsoportból áll. Ugyanúgy, mint hogy mi nem szeretjük, hogyha azt mondják ránk, hogy európaiak. Mert igaz, hogy európaiak vagyunk, de magyarok vagyunk ezen belül. És a cigányság is így épül fel. Ez egy hatalmas kategória, és azon belül nagyon sok különböző, egymástól egészen eltérő nyelvű és kultúrájú embercsoportokat foglal magába, mint ahogy Európán belül is egy-egy ország népcsoport kultúráját nehéz lenne egyenlővé tenni, vagy összemosni. A Gáborok a cigányságon belül, ahogy mondtam, egy nagyon konzervatív csoport. Ez az öltözködésükön is meglátszik. Tehát az, hogy a szabványos hosszú szoknyát viselik az asszonyok, és kendőt a fejükön, hogyha már házasok, azt nem is vehetik le többet nyilvános helyen, illetve a férfiak ilyen nagy karimájú fekete kalapot, és mindannyian bajuszt viselnek. Általában úgy közlekednek az utcán, hogy a férfi megy elől, és az asszony követi. Ez tehát leképezi az ő kultúrájuknak is a mélyebben futó alapját, ez egy férfi dominanciájú társadalom. És mielőtt egy kicsit többet mondanék róluk, hadd olvassak fel egy igét. És nem azért, mert második prédikációba szeretnék kezdeni, én gondolom azt, hogy lankad is a figyelmünk, de kapcsolódik ehhez, amiről ezeken az alkalmakon szó lesz, a proféciai beteljesedésekről. És egy ilyen igének a fényében szeretném bemutatni két oldalról a Gábor cigány embereknek a szorultságát, az elveszettségét. Emlékszünk arra, hogy Jézus a názáreti zsinagógában nagy megdöbbenésre előveszi Ézsaiás tekercsét, és elkezd olvasni belőle. És amikor leteszi, akkor azt mondja, hogy ez ma teljesedett be a ti fületek hallására. Szeretném egy erdélyi biblia fordításból felolvasni ezt a pár mondatot, amit ott Jézus egyértelműen önmagáról mond el. Az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem. A szegényeknek evangéliumot hirdetni küldött engem. Meggyógyítani az összetört szívűeket. Kihirdetni a foglyoknak az elengedést. És a vakoknak szemük megnyílását. Elbocsátani a letörteket elengedéssel. Kihirdetni az Úr kedves esztendejét. Isten nagyon a szívemre helyezte ezt az igét, mert amikor mi a proféciák beteljesedéséről beszélgetünk, akkor látnunk kell azt is, hogy az Úr kedves esztendeje, a kegyelem ideje az ma is tart. És ezeknek a proféciáknak a beteljesedése tökéletes mértékben megvalósult Jézusban. De a világon még sok helyen várhatjuk, hogy valóban elengedés legyen, hogy valóban bekötözése legyen a sebeknek, hogy Jézus ismerté legyen az emberek előtt, és egy-egy embernek a személyes életében is beteljesedjen ez a profécia. Én azt éreztem meg a Gáborok között, hogy sok-sok profécia az ő belsőkre, az ő szemszögükből nézve nem teljesedett még be. És erre hívom a testvéreket, hogy könyörögjünk, hogy ne egy befordult, köldöknéző kereszténységünk legyen, hanem engedjük meg azt, hogy Isten felemelje a tekintetünket, és megmutassa a felelősségünket, ami más népek felé, adatik a számunkra, mivel nekünk már van ilyen reménységünk. És könyöröghetünk másokért, hogy nekik is lehessen ilyen reménységük. A Gábor cigányok társadalma, mint szerintem nagyon sok népcsoporté, ugye a fejlődő világban még nagyon ketté osztott, a társadalmi olló nagyon szélesre nyílott, a nyugati országokban pedig már talán újra így szétnyílt. És nekem alkalmam volt mind a meggyötört, a szegény részével találkoznom a Gáboroknak, és a jómódú részével is. Egyrészt olyan nyomort láttam közöttük, végeláthatatlan sártengert, végeláthatatlan nyomorban embereket. Hogy azt kell, hogy mondanom, hogy pár évvel ezelőtt, amikor Nepálban járhattam kint egy rövid távú missziós úton, ott sem szembesültem ezzel. Végigvittek egyszer egy ilyen nyomortelepen. És nem tudtam sírás nélkül végigmenni, azt látva, hogy milyen sorban élnek emberek. És bizonyára tudom, hogy mi is ismerünk nyomorult életeket. De amikor ezt egy széles határon látja az ember végeláthatatlanul, az egészen másként érinti meg az embert. Arról kellene itt beszélnem, hogy hogyan ünneplik a karácsonyt a világ népei. És most szinte azt mondhatnám erről a mai bizonyságtételről, azt a címet adhatnám neki, hogy az ünnep nélküli karácsony. A Gábor cigányoknak a legnagyobb része nem, hogy a karácsonyt nem ismeri, hanem ünneptelen az élete. Egy végtelen napokból álló végtelen nyomorúság. Műanyagot, szemetet, ezt azt amazt gyűjtenek, hogy valami meleget teremtsenek maguk körül, de nem ismerik az ünnepet, az ünnep felemeltségét. És leginkább Jézus Krisztus nem ismerik, akiből minden ünnep fakad. És nem csak a pogány vallások folytó sötétsége az, amiből Jézus Krisztus megszabadítani jött a világot. Mert ilyen is van. És hogyha Isten éltet bennünket, akkor majd a pénteki napon egy ilyen karácsonyt, egy ilyen távol keleti karácsonyról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Tehát nem csak a pogány világ sötétsége van, hanem Jézus Krisztus azért is jött, hogy a nyomor világából megszabadítson embereket. A testi és a szellemi, a lelki nyomor világából. Ő el akarja engedni ezeket a foglyokat. És egy másik réteg ennek a társadalomnak, az pedig azt kell, hogy mondjam, hogy egy kimondottan gazdag közösség. És nagyon sokuk hagyományosan adventista. Ebben persze sokan vannak már az új életre jutottak is, de nagyon sokan vannak közöttük, akik a törvény pasmarkának a fogságában vannak. Az adventista hitvilágban nagyon nagy út nyílik a törvényeskedés számára, hogyha valaki nem érti meg a kegyelmet. Azt, hogy a szombatot ünneplik, hogy nem esznek disznóhúst, sokan ebben élik meg a hitüknek az értelmét. És ez egy fogság, ami nem Krisztusról beszél. És ő ezeket a foglyokat is szabadon akarja bocsátani. Sokszor éreztem azt adventista gyülekezetben rendszeresen járva, ott cigány nyelven zajlik a legtöbb minden, a bibliaiskolai, imaórai alkalmak, hogy Krisztusra lenne szükségük, és az ige erejére, amiben meglátják, hogy beteljesedtek ezek a proféciák, és Jézus eljött, hogy az elengedést hirdesse, és bekötözze a megtört szíveket. Hogyha visszalapozunk Ézsaiás könyvébe, és megnézzük ezt a proféciát, amit itt Jézus felolvasott, akkor ott még ezeket halljuk, hogy ad nekik az Úr koszorút a hamu helyett, örömolajat a gyászruha helyett, dicséretet hamvadó szellem helyett. És úgy döbbenetes volt, hogy amikor ezt az igét megnéztem, akkor ki emelkedett szinte, hogy én a Gábor közösségben leginkább csak hamut láttam, gyászruhát láttam, és hamvadó szellemet. Hiszen rengeteg szegényel köztük, és ez is egyfajta hamu, egyfajta halálra ítéltség, de a legnagyobb szegénységük az az, hogy nincsen lefordítva a nyelvükre a Szentírás. Semmilyen írásbeliségük nincs, Szentírásuk sincsen, sőt, legtöbbük írni, olvasni sem tud. Én hiszem azt, hogy Jézus Krisztusban beteljesedett proféciák érvényesek rájuk, és hogy Jézus szíve dobog a Gábor emberekért. És hogy ha ige lesz a nyelvükön, a kezükben, akkor találkozhatnak ezzel, hogy Jézusban beteljesedett a szabadulásuk, az örömhír, a fogságból való szabadon engedés. Én hadd kérjem a gyülekezetet, hogy gondoljunk rájuk ezen az adventen, ezen a karácsonyon. Legyen ott a szívünkben az ünneptelen népcsoportoknak az ünneptelen ünnepe, hogy ők is megérkezhessenek a királyhoz, és ünnepet ülhessenek, majd egykor Isten asztalánál. Egy jó hírrel mégis hadd fejezzem be, ami számomra egy karácsonyi ajándék volt szinte. Az eljövetelem előtti nap megérkezett a Gábor gyülekezetből az egyik vezető, a presbiterek közül egy valaki, és sok-sok utánajárásom, meg próbálkozásom ellenére sem sikerült elindítani a gyülekezetben azt, hogy legyenek néhányan, akik segítenének ebben a bibliafordításban, hiszen az ő nyelvükről van szó. És sok-sok hónapnyi haszontalan utánajárás után, úgy éreztem szinte, hogy ez csak, mintha az én ügyem lenne, megérkezett ez a gyülekezetvezető, és azt mondta, hogy összegyűltünk, hogy vagyunk egy kis kör, és hogy szeretnénk az igét a saját nyelvünkön olvasni. És így is imádkozzunk, könyörögjünk értük, hogy ez valóságá válhasson, hogy lehessen Szentírás az ő nyelvükön is. Csendesedjünk el most, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hatalmas királyunk, aki uraknak ura vagy, és mégis hívsz és válsz bennünket, hogy szólítsunk meg, hogy jöjjünk közösségre veled. Szeretnénk tényleg megszólítani téged, leborulni előtted, hódolni neked, és megvallani azt, hogy benned az élet proféciája lett valósággá, és teljesedett be, úgy, ahogy azt az elkészítetett már sok-sok ezer éven keresztül. Úrunk, köszönjük azt, hogy megérintetted a lelkünket, hogy egy ponton beléptél az életünkbe, és hogy igazi ünneppel ajándékoztál meg bennünket, ami nem ünneptelen ünnep, és nem olyan dolgoknak az ünneplése, ami nem ad értelmet, hanem aki egyedül méltó rá, mi téged ünnepelhetünk. És kérünk téged, hogy ahogy hallottuk is az igében, segíts bennünket bizonyságtételre. Segíts bennünket arra, hogy megvallhassuk azt, hogy ki is vagy te, és mi is vált valósággá te benned. És így imádkozunk a Gábor emberekért. Urunk, hajolj le hozzájuk. Enyhítsd a szenvedésüket, a fájdalmat, a nyomorúságot, a szükséget. Uram, enyhítsd a megtört szíveket, kötözd be. És ugyanígy kérünk a gyülekezetünk szegényeiért, gyászolóiért, betegeiért, öregeiért. Úgy öleld őket magadhoz ezen az ünnepen, Uram, mint senki más. És töltsd meg az életüket benned való élettel. Add meg nekünk, hogy most elmenve forgathassuk a szívünkben azt, amivel te ma eltaláltál bennünket. Adj nekünk békés, nyugalmas estét, te neved dicsőségére. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Krisztust. Amen.